Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből a 9. és a 10. verset hallgassuk meg ezen a vasárnap délelőttön fönnállva. Tehát Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből a 9. vers és a 10. vers így hangzik, és mondotta pedig Zákeusnak Jézus: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az útmutatónk erre a hétre ezt a nagyon jól ismert igét, jól ismert gondolatot tárja elénk, amit nagyon jól ismerünk és tudunk is Zákeus történetének a végéről, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Én mégis egy kicsit többet olvastam föl ebből a részből, elé vettem a előtte lévő verset, mert nagyon fontos üzenetet állít az elénk. Nagyon szép ez a gondolat, hogy Jézus azért jött, az embernek fia azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, de bennem fölmerült ez a kérdés, hogy nagy ígéret ez számunkra, de honnan tudjuk azt, hogy miénk ez az ígéret, amit az Úr nekünk mondott, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Vajon én a megkeresettek között vagyok-e? Vajon én a megtartottak között vagyok-e? Hát ez a nagy kérdésem, hogy vajon eljutottam-e idáig? Reggel az imaórán azt a rövid kis történetet olvastam fel Márk evangéliumából, amikor egy írástudó jött Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy vajon mi is a legnagyobb parancsolat? Mi is a legfontosabb az igéből? És ez az írástudó Jézusnak föltéve ezt a kérdést várta a választ. És Jézus pedig válaszolt neki, és elmondta, hogy hát két nagy és fontos törvény van. Az egyik az, hogy szeresd a te uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, mert ez az első is nagy parancsolat. A másik pedig ehhez hasonló, és mi is nagyon jól ismerjük, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. És akkor, amikor elmondta ezt az Úr Jézus, akkor ez a farizeus azt mondja neki, hogy jól mondtad. Mert én is így látom. Ez a két nagy parancsolat, ez az, ami fontos, ami életünknek a zsinórmértéke kell, hogy legyen, hogy e szerint éljük az életünket. És akkor Jézus így fejezi be ezt a történetet, nem olvassuk tovább, nem tudjuk tovább, hogy mi történt, de azt mondja, hogy nem messze vagy az Isten országától. De vajon ott van-e az Isten országába? Hogy lehetünk közel hozzá, lehetünk olyanok, akik bizonyos dolgokat megértettünk az Isten igéjéből, de vajon eljutottunk-e már oda? Mondhatjuk azt, hogy megtalálta bennünket az Úr, és megtartotta eddig bennünket, és vajon meg fog-e tartani majd tovább is ezen az úton? Hogy vajon hova tartozunk mi? Honnan látható ez? Honnan érzékelhető az, hogy engem megtalált az Úr? Én az ő gyermeke vagyok-e, és engem megtart mindez idáig? És nézzük csak meg, hogy erre is megadja a választ az Úr Jézus a Zákeus történetében. És ezért olvastam föl nem csak ezt a nagyon bátorító hívást, hanem azt is, hogy miből látható? Azt mondja az Úr Jézus ennek a fiatal embernek, vagy férfinek, és az ott lévő sokaságnak, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. valami történt ezzel a házzal. Valami különleges dolog, valami különleges változás történt ennek a háznak, ennek az embernek az életében, lelkületében, ami nyilvánvalóvá vált. Miben vált nyilvánvalóvá? Abban, hogy Zákeus felállt, és azt mondja, hogy a vagyonomnak a felét szétosztom, és hogyha valakitől valamit patvarkodással elvettem, annak négyszer annyit adok vissza. Hogy micsoda változás az, micsoda lelkület változás az, ami egyértelműen és világosan meglátszik ennek a háznak, ennek az embernek az életében. Milyennek is kell lenni a mi hajlékunknak? Milyennek is kell lenni a mi házunknak? Milyennek is kell lenni a mi életünknek, a mi lelkületünknek? Hát ez az a nagy kérdés, amiről ma szeretnék a testvéreknek néhány szót mondani. És nem véletlen az, hogy felolvastam azt az ige szakaszt az Ószövetségből, amikor Isten hajlékot csináltat önmagának. Építsetek hajlékot. És azt olvastuk a felolvasott ige szakaszban, hogy Izrael népe elkészítette ezt a hajlékot, úgy, ahogy neki ezt Isten mondta, és aztán olvassuk azt, hogy ugyanaz történt, hát lehet, hogy egy kicsit furcsa ez az összevetés, de mégis ugyanaz történt, mint Zákeussal. Isten lelke betöltötte ezt a hajlékot. Zákeus életében azt láttuk, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, ma Isten betöltötte az ő jelenlétével ezt a házat, és mi történt Izrael népével, amikor felépítette a szent sátrat, amikor elkészült, hogy Isten jelenlétével betöltötte szintén ezt a házat. Láthatóvá vált az Isten jelenléte ebben a házban. És persze tudjuk, hogy itt egy épületről, vagy egy építményről, egy szent sátorról szól a történet, de azt mondja Isten igéje, hogy nem tudjátok-e azt, hogy ti Isten lelkének a temploma vagytok. Hát nem csak egy épületről kell itt beszélnünk, nem egy gyülekezetről kell beszélnünk, és nem csupán egy ember lelkéről kell beszélni, hanem ezt vonhatjuk össze. Úgy a szent sátor egy épület, egy gyülekezeti ház, egy közösség, egy lélek, akinek az életét, akinek az egész lényét betölti az Isten jelenléte. És elmondhatjuk, hogy ma lett békessége, ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert Isten mit akar? Azt akarja, hogy ott lakozzon mi bennünk. Hogy ez megfogható legyen, ez látható legyen. Persze mondhatjuk azt, hogy ő kézzel készített templomban nem lakik, de mégis ő láthatóan akar ott lenni a mindannyiunk életében. És amikor Isten népe számára elrendeli azt, hogy készítsetek hajlékot nekem, ezzel egyértelművé akarja tenni azt, hogy ő ott van közöttük. Hogy az ő szentségével, az ő népe életében jelen van. Hogy közöttük lakozik. És nem csak azt akarja megmutatni, amit ugye az elmúlt héten olvastunk az igében, és beszéltem is arról, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Nem csak arról szól ez a történet, hogy az Úr ott van mindig elérhető távolságban, és hát milyen jó, hogy mi bármikor megszólíthatjuk őt terheinkkel, gondjainkkal. Nem csak ezt akarja Isten az ő jelenlétével megmutatni, hanem szeretné talán egy modernkori kifejezés az, hogy demonstrálni, megmutatni az ő tisztaságát, az ő szentségét, az ő jelenlétét, az ő népe életében. Hát ezért volt fontos az, hogy az Úr ott legyen az ő népe életében. Ezért kell látnunk azt, hogy az a gyülekezeti ház, az a közösség, az a lélek, az az ember, aki vágyik arra, hogy Isten jelen legyen az életében, az megmutassa nem csak azt, hogy nekem van egy Istenem, aki mindig elérhető is, dicsekedhetek azzal, hogy ő az én pásztorom, és nem szülkölködöm, és ha kell, akkor csendes vizekhez terelget engem, és milyen jó, hogy a lelkemet megvidámítja. Ez egy örömteli dolog. De Isten az én templomomon keresztül, egy gyülekezeten keresztül szeretné megmutatni az ő dicsőségét, az ő szentségét, az ő tökéletességét és az ő hatalmát. Hát amikor betöltötte Isten lelke az első kis templomot, ami akkor még sátor volt, az mindenki számára világos volt. Amikor Zákeus életébe bevonult Isten szent lelke, betöltötte az ő életét, az mindenki számára világos volt. És itt nem csak arról szól, hogy Isten mit tud nekünk adni, hanem mi hogyan tudjuk őt megmutatni ennek a világnak. De mi kell ahhoz, hogy ez a templom, ami testünknek a temploma, ami gyülekezeti házunk, ami közösségünk, az Isten dicsőségét tükrözze, dicsőségét sugározza, úgy, ahogy Zákeus is sugározta, és az ő háza is. A történet, a Szent Sátor építésének a története elmondja azt, hogy olyanra kell készíteni ezt a sátort, olyannak kell lenni, ahogy Isten a számunkra elrendelte. Reggel az imórán említettem én ezt a sátor készítést, egy rövid gondolat erejéig, és ott elmondtam azt, hogy amikor olvassuk a Szent Sátornak az építését, akkor én bevallom őszintén, hogy soha nem tudom elképzelni azt, a leírásból, hogy milyennek is kell lenni annak a sátornak. Szóval az ember elgondolkozik azon, hogy miért kell ilyen cikornyásnak lennie, miért kell olyan egyértelműen aprólékos módon Istennek leírni azt, hogy ezt így készítsd, ez úgy készítsd, ez oda kerüljön, ez ide kerüljön, hogyan kell kifaragni azokat a fákat, milyen legyen a szent a trigládának a tartója. Miért kell ezt ennyire ilyen aprólékosan leírni? Hát készítsük el, legyen ott, minden a helyén legyen, legyen egy templom, és kész. És sokkal nagyvonalúbbak szeretnénk lenni. De Isten azt mondja, hogy ezt el kell készíteni. Úgy, ahogy ő mondja. Mert az, ami az ő dicsőségét hirdeti. Ő olyannak szeretné látni a templomunkat, ő olyannak szeretné látni a mi életünket, ahogy azt ő elgondolta. Mert milyennek kell lenni ennek a templomnak? Képzeljük csak el, hogyha azt mondja volna az Úr Mózesnek, hogy Mózes, hívd össze a népet, és készítsetek nekem egy templomot. Mindenki mondja el, hogy milyen legyen ez a templom. Mit gondol ő Istenről, és aszerint készítsétek el. Hát milyen lett volna ez a templom? Ha egyáltalán valamikor elkészült volna ez, mert hogy mindenki más szeretett volna, mindenki másnak szerette volna elkészíteni ezt a templomot. Nézzük csak meg, menjünk be egy-egy házba, egy-egy embernek a lakását nézzük meg, hogy mennyire különbözőek ezek a lakások. Hiába építették fel annak idején ezeket az egyen panel lakásokat, nézzük csak meg, hogyha bemegyünk, persze lehet, hogy elrendezésében ugyanazok. Sok mindenben hasonlóak, de mindegyik más. És mindegyik magán viseli annak az embernek az ízlését, a gondolkodását, az egyik telerakja trófeákkal, mert ő a vadakat szereti, a másik telerakja könyvekkel, mert ő a könyveket szereti, a harmadik ilyen kis nippekkel, amiket beletesz a szekrénybe, mert ő ezt kedveli. Hát hogy lehet ebből egy olyat építeni, ami mindenkinek tetszik? És hogyha így is megépítenénk, akkor mi lenne? Milyen lenne ez az épület? Hát így van a mi életünkkel is, hogy ha mi magunk akarunk templomot építeni a mi szívünkben Istennek, akkor milyen lesz ez a templom? Pál azt mondja Timóteusnak, hogy a második levelében, hogy az ige az, amely a legfontosabb a számunkra. Isten igéje. És azt mondja, hogy az, ami tökéletessé teszi Isten emberét, és aztán arra beszél, hogy a következőkben, hogy viszont azt látjuk, hogy az emberek nem ragaszkodnak az Isten igéjéhez, hanem sokat saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, és a maguk szájízére szeretnék még Istent is formálni. Hát az én Istenem az ilyen. Én ilyennek látom, én ilyennek képzelem el, én így akarom őt követni, és ezerféle, tízezerféle, vagy talán megszámlálhatatlan sokféle Isten kép van az emberekben. De ez nem az Isten dicsősége. Isten pedig azt mondja, hogy ő világossá tette azt, hogy melyik az a templom, milyen az a templom, amely az ő dicsőségét szolgálja. Mi pedig eltorzítjuk. Olyanná alakítjuk életünket, olyanná formáljuk gyülekezetünket, olyanná formáljuk az Istennel való kapcsolatunkat, amilyennek mi gondoljuk. Mert keresnek maguknak tanítókat. Azt mondja az ige, hogy viszket a fülük. Mindig a meséket keressük, és sokféle módon akarjuk az Istent követni. És mit olvasunk a történelem folyamán, éppen az Isten templomával kapcsolatban? Az, hogy Istennek hányszor kellett lerombolnia a templomot, mert nem az ő dicsőségét szolgálta. Emlékezzünk csak arra, amikor a tanítványok a szépen felújított templomot, amit nagy Heródes rendbe rakott, ami végre majdnem ugyanabban a fényben ragyogott, mint az első templom, és sokan még azt is mondták, hogy talán ez még szebb volt, még tökéletesebben, hatalmas vagyont költött rá Heródes, ezzel is a maga uralmát akarta megerősíteni, mert így akarta maga felé fordítani az embereket, hogy milyen szép lehetett, és amikor Jézus a tanítványokkal arra ment, és a tanítványok mutatják, hogy nézd meg, az Úrnak a temploma milyen szép és milyen hatalmas, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy mondom néktek, kőkövön nem marad itt semmi. Mi a baj ezzel a templommal? Mi az, amit ő valaki vagy valakik felé akar mutatni? Hát nem azt, amit Isten akar mutatni. Lehet ez kívülről szép. Ugye Jézus azt mondja, hogy nézzétek csak meg a poharat. Kívülről szépen megtisztítva, de belül tele van ragadománnyal. És bármennyire az ember, amikor olvassa a Szentírásban, az Új Szövetségben azt a történetet, amely sok embert fölháborít, sok ember nem érti a történetet, sok ember úgy gondolja, hogy ez teljesen méltatlan Jézushoz, amikor azt mondja az ige, hogy bemegy a templomba, kötélből ostort fon, és elkezdi kiűzni a templomból a kufárokat, és különböző árusokat, és azt mondja, hogy az én atyámnak háza az imádság háza. Sokan fölháborodnak, pedig olyan szép a templom, minden úgy meg van szervezve, minden olyan tökéletessé van téve, senkinek egy szava nem lehet arról, mert olajozottan mennek a dolgok, és minden rendben van. És mégis Jézus azt mondja, hogy ez nem az ő dicsőségét szolgálja. Az én atyámnak a háza az imádság háza. És amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy készítsetek nekem sátrat, akkor azt mondja, hogy pontosan úgy tedd, ahogy én azt mondom neked. Pontosan. Ha azt akarjuk, hogy Isten közöttünk lakozzon, ha azt akarjuk, hogy üdvössége legyen a háznak, hogy ez a ház az Isten jelenlétét sugározza, az ő tisztaságát sugározza, az ő szentségét mutassa meg, és békessége legyen ennek a háznak, akkor ez csak egy módon lehet, ahogy ezt Isten számunkra elrendelte. Mert csak ott fog Isten lakozni. Csináljátok meg a templomot olyan anyagokkal, olyan módon, ahogy én ezt nektek megmutattam. És ezt értette meg Isten népe, és ezt olvassuk az igében, hogy úgy tették, ahogy az Isten elmondta Mózesnek. Csak így lehet a templomot építeni, hogy betartjuk az Isten szavát. És nézzük csak meg, hogy ha visszamegyünk egy kicsit időben a templom elépítésének a kezdetére, nagyon érdekes, hogy mivel kezdi az Úr ezt a munkát. Azt mondja az ő népének, és ezzel kezdi Isten, hogy tartsd meg a szombatot. El van már gondolva, hogy elkezdjük a templomot. Már az Úr el is mondta, hogy mit kell csinálni, és azzal kezdi, hogy először is tartsuk meg a szombatot. Már majdnem azt mondta, hogy rögtön pihenéssel kezdjük az egészet. Nem erről szól, hanem nagyon fontos dolgokat akar ez elénk állítani. Az egyik dolog az, hogy, és ezt nagyon fontos lenne meglátni, hogy ha Istennek szolgálunk, akkor is szükségünk van a szombatra. Tehát ne akarjunk hamarabb eljutni oda, ahova Isten el akar juttatni. Van nekünk egy ilyen tulajdonságunk, hogy ha elkezdtünk valamit, akkor azt minél hamarabb fejezzük be. Én is ilyen vagyok, csak legyünk túl rajta, most bocsánat a kifejezésért, de készítsük el, és akkor mindegy, hogy meddig. Hányszor éltük már át, hogy elkezdtünk valamit, de ezt még meg kell csinálni, és éjszaka van, nem baj, ha éjszaka van, csináljuk, hogy legyünk túl rajta. És hogyha ezt még szívesen tesszük, az Úrnak szolgálva, akkor meg különösképpen. Az Úr pedig azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van. Tegyétek, de ezt is csak úgy tegyétek, ahogy én mondom. Nem kell ezt. A hetedik nap az Úrnak szombatja. Emlékezzünk csak, amikor a tanítványok visszajönnek az Úr Jézushoz, és elmondják azt, hogy Uram, még a lelkek is engednek, amiben talán benne van az, hogy Uram, én fordulnék vissza, mert az, amit ott átéltem, az jó lenne újra átélni. Mert kiküldtél és felhatalmaztál bennünket mennyei erővel. Jézus pedig azt mondja, hogy egyrészt ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem hogy föl van írva a nevetek a mennyek országába, és a következő pillanatban félre vonultak együtt a tanítványok. Pihenjünk meg egy kicsit. A szolgálatban is van pihenés. Nem azt jelenti, hogy a szombatnap, tehát az első dolog, hogy rögtön megpihenünk, és aztán nem csinálunk semmit az Isten országában, de hogy tegyük meg. Ha oda szántuk az életünket, akkor tegyük, de fontos az, hogy visszavonuljunk. Miért kell a visszavonulás? Azért, mert akkor értjük meg, hogy Isten mit is akar. A templom sem úgy készült, hogy már mindent tudtak előre, hanem Isten vezetése alatt voltak. És a hetedik nap az Úrnak szombatja, ahogy az ige mondja, az arra szolgál, hogy odaálljunk az Isten elé, és várjuk az ő üzenetét. Várjuk azt, hogy mit akar nekünk mondani. Van egy olyan énekünk, hogy csak egy lépés mutass nekem, és ez elég. Igen, nekünk elég, hogy egy lépést megmutasson nekünk az Úr. Erre szükségünk van, mert csak így lesz közöttünk, csak így lesz a mi életünknek a része. És Istennek ez a célja, hogy közöttünk legyen. És ezt akarta Isten népe is. Miért is keresték az Isten népét? Vagy Isten népe az Istennel való közösséget? Azért, mert átélték azt, hogy milyen az, amikor Isten nincs közöttük. Amikor a saját útjukra tértek, és ugye jött az isteni büntetés, amikor megépítették, megcsinálták a kézzel készített bálványszobrot. És mi lett ennek a vége? Hát ez őket nyilvánvalóan arra bátorította, vagy arra kényszerítette, hogy hát én szeretnék Isten jelenlétében élni. Vagy Zákeusnál is, aki lehet, hogy valamikor gyerekkorában valamit átélt az Isten szeretetétől, de nagyon messze került, és érezte, hogy nem jó ez így. És ezért ment Jézus elé. Vágy volt a szívében arra, hogy Isten jelenléte betöltse az életét. Ezért volt benne lelkesedés. És azt várták, azt szerették volna, hogyha Isten jelen lenne az ő életükben. És Isten népének is ez volt a vágya. És nem tudom, hogy a mi életünknek vajon ez a vágya megvan-e. Hogy Isten betöltse a mi szívünket. Hogy jelen legyen az életünkben. Hogy érezzük azt, amit Zákeus nem érzett. És nem érzett Isten népe sem, hogy áldás van az életemen. Hogy áldás van az életemen. És amikor erre rájöttek, akkor értették meg az Isten hívását. És amit olvastunk az igében, hogy az embernek fia éppen azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa az ilyen elszomorodott, öröm nélkül élő embereket. És mit kell ehhez tenni? Azt, hogy úgy építsük a hajlékunkat, úgy építsük föl életünket, úgy rendezzük be a mi életünket, ahogy Isten ezt számunkra megmondta. Figyeljünk az ő szavára, és akkor Isten lelke betölti a mi életünket. Eszembe jut az a ige, amikor az első salamoni templom épült, úgy, ahogy Isten ezt világossá tette, és emlékezzünk csak Séba királynőjére, aki elment Salamonhoz, hogy megnézze az ő templomát, és ő mondta ki azt, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten mit képes elvégezni. Hogy Isten dicséri mindaz, amit ő látott. És Salamont arra bíztatja, hogy adjon hálát ezért, mert látta az Isten dicsőségét. És ez történt az Izrael népével is, akik mindenüket odaszánták. Olyan jó látni, én többször elmondtam már ebben a gyülekezetben is, hogy amikor elkezdték építeni a templomot, azt mondja az ige, hogy mindenkinek Isten megmondta, hogy mit adjon, amilyen volt. És vitték. Az, aki értett a különböző mesterségekhez, azok munkájukkal. Akiknek nem volt ilyen képességük, akkor azok az aranyláncaikat, azokat a dolgokat adták be, amiük volt, és ebből készítették. És van egy nagyon fontos része ennek a történetnek, amikor arról olvasunk, hogy gyűjtötték az adományokat, és egyszer csak azt mondja Mózes, hogy most már ne hozzatok, mert már van annyi, hogy bőven elég. És elkeserítő dolog, amikor azt látjuk, hogy hol van ez a lelkület. Ma nem azt kell kihirdetni, hogy testvérek, ne hozzatok semmit, hanem azt kell hirdetni, hogy végre valamit tegyetek már ti is az Úrért. És itt nem aranyról, nem pénzről, nem anyagiakról szól elsősorban, hanem odaszállásra, hogy ti meg nem tesztek semmit. Mi nem teszünk semmit. Hol van ez? Hogy valakinek azt kéne mondani, hogy testvérek, nem kell jelentkezni ennyien arra, hogy szolgáljatok, hanem most már osszuk be. Hogy ez az a lelkület, mert mit akartak, hogy Isten lelke betöltse az életüket. És mi történt? Ez olyan nyilvánvalóvá lett. És olyan jó olvasni ott a Mózes könyvében, a történetben, hogy amikor elkészült a templom, amikor mindenki odaszánta magát, akkor megnyugodott Isten lelke a templomon. És világossá vált, hogy ő ott van. Senki nem mehetett be, még Mózes sem. És aztán azt olvassuk, hogy volt egy másik fontos dolog, hogy amikor a felhő felszállt, akkor elindult Isten népe. Amikor pedig az Isten lelke leszállt a templomba, akkor megállt. És nappal felhőoszlop, éjszaka pedig tűzoszlop mutatta meg az Isten dicsőségét. Betöltötte. Mindenki számára egyértelműen látható volt. Azoké is, azoknak is, akik Izrael népéből valók voltak, és azoknak is, akik kívülállók voltak. Mert az Úr dicsősége betöltötte a házat. Mi történt? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma töltötte be, és ez mindenki számára látható. Mi kell ehhez? Elfogadni azt, amit Isten Jézus Krisztusban adott. Jöjjetek én hozzám, azt mondja az Úr, hogy nyugalmat nyerjetek. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen.